Most már aztán végérvényesen a lágycellákról lesznek szók. Szó a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. Úgyhogy ezzel folytatjuk napindító című műsorunkat.
Nos, a neves Scientific American tudományos magazin decemberi számában az év legérdekesebb matematikai felismerésének tartják a lágycellák azonosítását, és mindjárt két cikket is közöltek róla. Velünk van a telefonvonalban Domokos Gábor, alkalmazott matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem morfológia és geometriai modellezés tanszékének professzora, híres feltaláló tudós matematikus. Isten hozta a Mária rádióba.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket is, és a kedves hallgatókat is.
Nos, professzor úr, milyen indítatásból kezdett el foglalkozni a lágycellák világával, és valójában mik azok a lágycellák?
A kutatócsoportunk lassan egy évtizede foglalkozik mintázatokkal, természeti mintázatokkal, például olyanokkal, hogy megrepednek a kövek, és ezeknek a mintázatoknak a tanulmányozása során merült fel egy nagyon érdekes kérdés. Matematikusok, amikor mintázatokat néznek, tehát mint egy csempézés, általában sokszögletű elemeket vizsgálnak. Tehát ahogy a fürdőszoba falán is négyszögletű csempék vannak, van belőlük, léteznek matematikailag háromszög, hatszög, stb. És ezeket a mintákat használták a természet leírására. Ezeknek van meg a matematikai elmélete. Kollégáimmal, Regős Krisztinával, aki most a doktoranduszom, illetve G. Horváth Ákossal, aki a matematika tanszék professzora, és Allen Gorielivel, aki az Oxfordi Egyetem professzora, azon kezdtünk el gondolkozni, hogy ha nem ilyen cellákat nézünk, tehát nem szögletes, hanem görbe, akkor nem kerülhetünk-e sokkal közelebb a természeti formákhoz. És mivel mindannyiunkat a matematika az, ami legjobban lenyűgöz, először matematikailag próbáltuk megérteni, hogy hová vezet ez az út. Tehát ha megengedjük, hogy a csempék széle ne egyenes legyen, hanem görbe, akkor vajon mit találunk? Egészen konkrétan az volt a kérdés, hogy ha ez lehetséges, tehát szabad görbevonalakat is húzni, akkor legalább marad-e éles sarok? Tehát meg lehet-e csinálni úgy, hogy ne legyen éles sarka egy csempének? És ez a kérdés felmerül síkban is, de még izgalmasabb felmerül térben is. És azt mondtuk, hogy van egy minimum, aminek mindenképpen ott kell lenni, és bebizonyítottuk, hogy síkban ez kettő, tehát kettő éles saroknál kevesebb sarkú csempével nem lehet kicsempézni a síkot, és megdöbbentő módon térben nulla. Tehát térben léteznek olyan térbeli csempék, amelyeknek nincsen éles sarka, és ha valami ezt a minimumot tudja, akkor lágynak nevezzük. Tehát ténylegesen térben megjelennek olyan formák, amelyeknek egyáltalán nincs éles sarka, de ki lehet velük rakni a teret. Ezeknek parancsoljam.
És hogy lehet ilyet látni, vagy hol lehet ilyet találni?
Hát mondom, hogy mi matematikus beállítottságú emberek vagyunk, mi először keresgéltünk, és geometriai konstrukciókat próbáltunk megcsinálni, amik ilyenek, és nagyon furcsán néztek ki, ezt tudom mondani a rádióban is, tehát nehéz volt róluk szavakkal beszélni, nagyon, nagyon érdekes formáknak tűntek, és nagyon sajátosan néztek ki. Először azt gondoltuk, hogy egy matematikai kuriózumot találtunk. Nem egy ilyen forma van, hanem rengeteg. Nehéz őket megtalálni, de rajzoltunk, és megkonstruáltunk néhány ilyet. Több évig azt gondoltuk, hogy ez egy matematikai érdekesség, amit a kollégáinknak fogunk vele örömet szerezni. De volt egy pillanat, ami átbillentett bennünket, ugyanis a síkbeli esetben, tehát amikor síkban vagyunk, akkor azt mondtam, hogy kettő csúcsnak kell lenni.
Igen.
És ilyen kettő csúcsú mintázatokat láttunk különféle természeti jelenségekben, például az ebrák csíkjai, a hagymának a levelei, a folyódeltákban a szigetek formái, azok ilyen elnyúlt két csúcsú objektumok, amikkel úgy ki lehet csempézni a teret. És az egyik ilyen példa, az egy csigaháznak a metszete volt. Ez egy nagyon híres csiga, ez a Nautilus nevű csiga, és a cellái gyönyörű kettő csúcsú minták voltak, és abból volt összerakva a csigaháznak a metszete, és mi ezt akartuk példaként betenni, hogy síkban látunk a természetben példákat. És a kolléganőm, Krisztina, amikor meglátta ezt, akkor azt mondta, hogy lehet, hogy valóban ezek kettő csúcsúak, de ha térben néznénk ugyanezt a cellát, tehát nem a metszetét néznénk, hanem az egész objektumot, annak lehet, hogy nem lenne csúcsa. Ez annyira meglepő volt ez a gondolat, hogy hát nehezen hittük el, és nagyon nehéz volt utána járni, mert én elmentem egy vásárba, és vettem egy ilyen csigaházat. És megpróbáltuk nézegetni, de hát ez egy olyan, ez a cella, ez gyönyörű, de rendkívül bonyolult, kanyargós, olyan, mint egy barlang, és hát nem láttunk a mélyére, úgyhogy végül találtunk, a Dundee Egyetemnek volt egy ilyen mikro-CT felvétele, ami háromdimenzióban ők beszkenneltek egy ilyen csigát iszonyú pontosan, és belebújtunk. Hát a számítógéppel belebújtunk, és azt láttuk, hogy nincs benne csúcs. És az megváltoztatta teljesen a gondolkodásunkat, mert abban a pillanatban azt tudtuk, hogy lehet, hogy a matematika által megszabott úton, a matematikának a kemény játékszabályai szerint haladtunk, de ahova elérkeztünk, az már nem csak tiszta matematika, ez valahogy a természettel kapcsolatos. Ez volt a döntő fordulópont, és innentől kezdve kerestünk, és hát találtunk is a természetben más ilyen jelenségeket, amelyek természetes módon létrehozták ezeket az objektumokat, amit eddig senki nem írt le.
Fantasztikus.
És talán akkor, az, igen. Esek, igen, hallgatjuk.
Ha igen, tehát elkezdtük gondolkozni, hogy miért. Tehát hogy lehet az, hogy egy olyan dolgot, amit a matematikusok is ilyen nehezen találnak meg, a természet szemmel láthatóan több százmillió éve épít, csak ugye ezeket nem látjuk, mert például egy csigaháznak a belsejében lévő cella geometriáját az ember nem látja, mert az egy negatív test. Tehát ha azt kiöntenénk valamivel és kivennénk belőle, akkor észrevennénk, hogy milyen, de így nem látjuk, hogy egy sejt szövetnek a sejtfalak által kirajzolt mintázatát nem igazán látjuk. Háromdimenzióban nagyon nehéz látni, de rájöttünk arra, hogy igenis ennek nagyon-nagyon komoly oka lehet, hogy amikor növekszik valami biológiában, akkor nem szeret csúcsot növeszteni, mert ott sérülékenyé válik a szerkezet. Tehát ott feszültségek keletkeznek. Tehát a természet, az evolúció évmilliók, százmilliók alatt megtanulta, hogy olyan formákat kell növeszteni, de nincsenek csúcsok. Ha az a feladat, hogy töltsem ki a teret, ez sokszor előfordul, hogy ilyen formákat látunk, de a térkitöltéssel meg van spékelve, tehát ki kell tölteni a teret egyforma, vagy közel egyforma objektumokkal, és nem szabad csúcsot növeszteni, akkor megjelennek a látszellák. És ez volt az, ami szerintem nagyon sok kollégának, embernek felkeltette az érdeklődését, és ahogy Mária említette, nagyon, a sajtóban nagyon-nagyon sok helyen megjelent, és sokan foglalkoztak vele, mert hát megint azt gondoljuk, hogy a természet könyvét a matematika nyelvén írták, ahogy Galilei mondta, és most egy szót elolvastunk a könyvből. Tehát biztos, hogy ennek köze van a természethez, biztos, hogy köze van a biológiához. Az utóbbi hónapokban viszont arra jöttünk rá, hogy nem csak az élő, hanem az élettelen természetben is megjelennek ezek a formák, csak ott viszont más módon, és nagyon mi is még hát nem tudom, hogy mondjam, kapkodjuk a fejünket. Tehát nem tud, nagyon a látszellák formái között olyan formagazdagság van, hogy nem tudjuk őket, nem is annyira hasonlítanak egymásra. Nagyon eltérő formák bukkannak föl, és hát például most az anyagnak a mikroszerkezetében láttunk ilyeneket. Persze nem mi, hanem a fizikusok, csak ők még nem tudták, hogy ezt úgy hívják.
Tehát mi is itt döbbenten hallgatjuk, és azt hiszem, hogy nagyon sokáig hallgatnánk is. Én úgy tudom, hogy már művészeti díj is kapcsolódik a felismeréshez. Mesélne erről?
Így van. Eredetileg is mi, amikor kerestük a formák megjelenését, az egyik szépe, ahol visszaköszönt az a Zaha Hadid, közelmúltban elhunyt nagyon neves brit sztár építész, épületeinek a homlokzatán megjelentek ezek a két csúcsú elemek, amelyeket hát őt úgy nevezték, hogy a görbe vonalaknak a királynője.
Igen.
Mert ugye ezek pontosan ilyen lágy formákat keresett, és zseniálisan, ösztönösen megtalálta azt, amit ahova bennünket a matematika vitt el, a síkban. De most az történt, hogy a háromdimenziós formákat mi odaadtuk egy csapatnak, a Kaliforniai Művészeti Egyetemnek egy építéscsapatának, egy nagyon tehetséges diákok, és ők egy New Yorkban van egy ilyen dizájnverseny, egy világszintű dizájnverseny, és ott elhozták az egyik fődíjat ezzel a lágycellás építészeti konstrukciójukkal. Megjegyzem egyébként nagyon büszkén, és örömmel láttam, hogy a Moméről is volt egy csapat, ők teljesen mással szerepeltek, de magyar vonatkozása volt olyan értelemben, hogy ők hallgatók is magyarok voltak, itt viszont a gondolat volt magyar, a hallgatók amerikaiak voltak.
Ja, miközben önnel beszélgetünk, az elkerülhetetlen, hogy a gömböcnek kerüljön szóba.
Igen.
A feltalálója volt. Ma már azt is látja, hogy az életünknek milyen területén hasznosították ezt a találmányt, vagy a vele kapcsolatos dolgokat. Hogy látja, milyen pályát futott be a gömböc?
A gömböc olyan pályát futott be, amit jó esetben matematikai felfedezések befuthatnak. Ez egy lassú pálya, és egy érdekes pálya. Tehát a gömböc hasonlóan a lágycellákhoz a matematikából jött. Tehát egy nagy matematikus sejtésének a bizonyítása, megvalósítása maga a gömböc, és 15 évvel azután, hogy mi ezt Várkonyi Péterrel megcsináltuk, és nyilvánosságra hoztuk, egy csapat a Harvard Egyetem, az MIT, a Massachusetts Institute of Technology, és a Novo Nordisk gyógyszergyárnak egy közös csapata csinált egy olyan szájon át bevehető kapszulát, amivel inzulint vagy COVID oltóanyagot is be lehet vinni, tehát olyan anyagokat, amelyeket a gyomorsav amúgy semlegesítene. Kapszula bemegy a gyomorba, beáll egy bizonyos helyzetbe, átszúrja a gyomor falát, és a véráramba jutatja az anyagot. És ennek a kapszulának a formáját az MIT kutatói a gömböcből fejlesztették ki. És hát jelenleg is, most például együttműködünk az MIT-val ebben a témában, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó út, persze ehhez sok munka kell az elején, hogy az ember csináljon valami matematikailag tudományosan érdekeset, és utána sok türelem, mert tulajdonképpen az, hogy 15 évvel utána keletkezett ez az alkalmazás, a gömböc tulajdonképpen a gyors találmányok egyike, ahhoz, hogy a matematikából valami bekerüljön a társadalomnak a véráramába, hogyha szabad ezt így mondanom, a mindennapi életbe sok időt kell hagyni. Tehát meg kell várni ezeket a dolgokat, hogy érjék ki magukat. Oroszországból jött az alapsejtés, Magyarországon csináltuk meg a konstrukciót, és amerikai kutatók egy dán óriásvállalat támogatásával csinálták meg az alkalmazást. Na most ez így jó, így szép, szerintem ez így kerek. Ehhez sok-sok munka kell, sok-sok elszántság szerint, sok-sok idő és türelem főleg, ahhoz, hogy ezek beérjenek ezek a dolgok.
Hát ez ugye átszúrja a gyomorfalát, ez egy kicsit úgy megriaszt engem.
Ne féljen tőle, ez egy milliméteres kis robot. Persze, tehát egy milliméteres robot semmit nem érez, ez egy mikrorobot, és hát vigasztalásul tudom mondani, hogy már az emberkísérleteknél tartanak, és tökéletesen.
Ne gyógyul a sebb, biztos.
Tehát nincs is sebb, hát olyan mikroszkopikus a tű, viszont azoknak, akik ugye nap mint nap injekciózzák magukat, hát egy életmódbeli óriási különbséget jelenthet. Sőt, én azt gondolom, hogy mindenki az oltást saját maga dönti el, hogy beadatja vagy nem, de sok embernél az volt a gátja a beadásnak, hogy amúgy elfogadta volna, hogy oltsák, de a szúrástól az egy picit félt. Uh-huh. És hát, hogyha ez mondjuk szájon át bevehető, ott is egy picit megváltozik, de a cukorbetegségnél szerintem ez egy nagyon nagy különbséget jelenthet.
Igen.
Hát én nagyon sokáig elhallgatnám még.
Nagyon elmegy az időnk, de még azt hadd kérdezzem meg, hogy ezek a lágycellák, ugye akkor nyilván a formájuk miatt lágyak, és nem a faluk anyaga
van,
miatt.
Pontosan.
Hogy az építészetben hol fog felbukkanni?
Ez nagyon nehéz megmondani. Most azóta sok építésszel beszéltem. Az építészek azok nagyon kreatív emberek, és ez egy tényleg azt lehet mondani, hogy az emberi felhasználás szempontjából ez egy új formavilág. A biológia már ismerte, de mi még valahogy nem ismertük, és az, hogy az ő agyuk, az ő kreatív agyuk ezt hol fogja megépíteni, és milyen módon fog megjelenni, azt bízzuk rájuk. Tehát mi úgy gondolom, hogy elvittük odáig a dolgot, hogy a kiváló építészek tudnak rajta gondolkozni, bízzuk rájuk. Én úgy gondolom, hogy nekünk ott volt a feladatunk, hogy ezt megfogalmazzuk ezt az egészet, és kivigyük a nyilvánosság elé, és onnantól kezdve hagyni kell, hogy mindenki a saját területén ezt tovább vigye, az orvosok megkeressék a sejtekben. Az építészek, én azt gondolom, sőt, tudom, hogy nagyon kiváló építészek dolgoznak ilyen terveken, ezek még nincsenek nyilvánosság előtt.
Értjük. Na hát nagyon szépen köszönjük. Sajnos a műsorunk az véget fog érni.
Igen. Én köszönöm a lehetőséget.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer önnek is sok-sok türelmet a folytatáshoz, és újabb felfedezéseket kívánok önnek szeretettel. További szép vasárnapot, köszönjük, hogy velünk volt.
Önöknek is kezdjük, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Domokos Gáborral beszélgettünk, kedves hallgatóink, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorával, a lágycellákról. Hát a mi műsoridőnk az nagyon-nagyon véges, pedig hát még sok mindenről lehetett volna itten beszélgetni. Például arról, hogy 1945-ben ezen a napon került sor Tokió terrorbombázására. Hát aztán ugye emlékezzünk arra, hogy majd augusztusban még a atombomba ledobása is sor kerül két japán városban. Aztán 2008-ban ezen a napon volt egy emlékezetes népszavazás Magyarországon. Emlékezzünk rá, hogy az ilyen vizitdíj, kórházi napi díj és felsőoktatási tandíj volt a kérdés, illetve a 20. század egyik legeredetibb sakkozója, Bobby Fischer is ezen a napon született, akinek nagy ellenfele Boris Spassky viszont ezekben a napokban fejezte be földi életét. Hát ezek klasszikus sakkozók voltak. Na de a mi műsoridőnk viszont lejárt, a hírekkel fogunk visszajönni, és köszönjük a kedves hallgatók figyelmét. Elköszön a két műsorvezető,
Csegezi Mária
és Lukovics Milán.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.